Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába.
Üdvözlöm a hallgatókat! Én Csurgó Bernadett vagyok, a Szociológiai Intézet kutatója, és mai beszélgetőtársam Megyvesi Boldizsár, a Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa, vidékkutató, főkutatási területei vidékszociológia, agrárszociológia, fejlesztéspolitika, társadalmi tőke, és még sorolhatnám. Szia, Boldi!
Sziasztok!
Annyit még illik azért elárulnunk a hallgatóknak, hogy mi elég sok témában közösen kutatunk és publikálunk, így azt most megpróbálom, hogy nem teljesen külső szemszögből, de mégis valahogy a külső és a belső szemszögöt együtt megtartva beszélgetni ma veled, és nem elmenni egy ilyen nagyon belső kommunikáció felé. Szóval a vidékkutatásokon belül elég sok témával foglalkozol, és én most a mai beszélgetés fő tárgyául egy igazán klasszikus vidéktémát, a mezőgazdaságot, az agrártermelést, az élelmiszertermelést gondoltam körüljárni veled, és arra kérnélek, hogy ezen keresztül próbáljuk meg bemutatni a te nagyon szertágazó kutatási témáidat a vidékkutatásokon belül. De kezdjük a legelején, mert szerintem nagyon izgalmas az megtudni, hogy ki miért választ egy témát, vagy miért választja őt az a téma. Szóval kezdjük ezzel, hogy miért pont a vidékkutatás, és miért pont az agrártermelés.
Ez az a kérdés, amin gondolkodtam idefele jövete biciklin, és eszembe jutott, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt egy másik kolléga készített velem egy interjút, egy narratív interjút, amiben pont ez volt a kérdés, hogy én miért választottam azt a témát, amit hosszas elemzés után kihozta, amit én megmondtam volna neki ingyért elsőre, hogy nekem nem ilyen tudatosak a választásaim általában. Tehát, hogy tanakodtam rajta, hogy mi sodort a vidékkutatáshoz, és tudom, hogy miért nem hagytam ott, de valójában egy kicsi véletlen, meg némi családi erőszak vezetett oda. Tehát igazából én elkezdtem a Kertészeti Egyetemet érettségi után, nem lévén jobb ötletem, és akkor is sejtettem, hogy ezt én nem fogom csinálni, mert már sejtettem akkor is, hogy én valami társadalomtudománnyal szeretnék foglalkozni, és szociológiával, és aztán úgyhogy elkezdtem a Kertészeti Egyetemet. Gyakorlatra viszont már olyan helyet kerestem, ahol azt gondoltam, hogy lesz haszna annak, hogy meg tudom különböztetni a szénát a szalmától. És ez egy örök kérdés számomra, hogy mekkora a szerepe abban, hogy az interjú szituációkban azt gondolom, hogy jobban működöm, talán egy átlagos szociológusnál ezekben a vidéki helyzetekben, annak, hogy tényleg egy csomó mindent tudok, bár valójában egyébként 20 év alatt az ember szinte tökéletesen elfelejti ezeket a dolgokat, amiket megtanul az egyetemen, mert most itt az agrár részre gondolok, de hogy azóta is igazából ez nekem a legizgalmasabb.
És mi volt az első téma?
Az első téma?
Kertészmérnökből lett szociológusként, elkezdtél foglalkozni.
Hát akkor is, ahogy azóta is, rögtön két első témám volt. Az egyik az a biogazdálkodók, vagy ökológiai gazdálkodók, a másik pedig egyébként a város és vidék közötti kapcsolatok. Ez egy EU-s kutatás volt, amiben gyakornokoskodtam azokkal, akikkel azóta is együtt dolgozom, Kovács Imrével, meg a kedves kérdezővel, és így tovább. És egész konkrétan az volt a feladatom, hogy áttekintettem, azt hiszem, hogy konkrétan kiválasztott területekről megjelent napilap cikkeket. Már akkor is lehetett interneten.
Szerintem ezt most hagyjuk, és maradjunk a mezőgazdasági termelőknél, és akkor erről beszélgessünk egy kicsit, mert erről elég sok kutatás zajlott, tehát így a klasszikusan kik gazdálkodnak ma Magyarországon, kik a földből élők, hogyan tagolódik egyáltalán ez a társadalmi közeg, mennyire fontosak gazdaságilag, társadalmilag, globálisan már, mint nemzeti szinten, és helyi szinten, tehát ezekről a témákról beszélj egy kicsit.
Ugye a vidék és a mezőgazdaság összekapcsolás az a másik nagy ilyen sztereotipikus vidékkép, hogyha kérdezünk erről, akkor ez mindig nagyon szépen kijön. Ugye a másik az, amit félretettünk, mert most nem arra koncentrálunk, ez az idillibb kép, amihez szintén, nem tudom, arról ki fog podcastot csinálni, de
már volt.
hogyha egy ilyen 2023-as pillanatfelvételt akarunk csinálni, akkor ez egy olyan pillanatfelvétel, ami én azt gondolom, hogy talán egy szerencsés időpont, hogy most lefényképezzük, hogy milyen a mai magyar mezőgazdaság, mert ugye a rendszerváltozás után, amikor a TSZ-ek fölbomlottak, akkor volt egy nagy átalakulás, ami úgy tűnik, mintha 2004-ben az EU csatlakozáskor megint egy fordulóponthoz ért volna, de valójában nem. Tehát inkább azt gondolom, hogy az EU csatlakozás után valamivel ért el egy olyan állapotot a magyar mezőgazdaság, amit szerencsére egyébként nagyon szerencsésen egy pár évvel ezelőtti Ottka kutatásban a kollégáimmal megnéztünk. Ezt ugye Kovács Katalin vezette, aki az RKI-nak a főmunkatársa, és igazából azóta olyan nagyon nagy gyökeres változások nem voltak. Tehát ami változik egyébként, az pont az én, vagy a mi szűkebb szakterületünk, az a kisebb gazdálkodóknak a tevékenysége, majd aztán fogunk arról is beszélni, de igazából, ha mezőgazdaságról beszélünk, akkor jó ezekre a kicsikre gondolni, mert nagyon fontos szerepük van, de valójában a mezőgazdaságot nem ezek jelentik, hanem a különböző nagy gazdaságok, amik eléggé sokfélék lehetnek, majd gondolom akkor beszéljek azokról is, hogy milyen típusaik vannak, de ők azok, akik előállítják azt az élelmiszer alapanyagot, amit utána az élelmiszeripar feldolgoz, illetve ami nyilván nyersanyagként távozik jó részt az országból. És akkor ezek a gazdaságok úgy nagy vonalakban részben a korábbi TSZ-ekből kialakult, de immár nagyon nagy részt magánkézbe levő gazdaságok, vannak kivételek egyébként, mondjuk például, hogy a Szentesi Árpád TSZ-re gondolunk, amit továbbra is több tulajdonos kezébe van, de nem ez a tipikus, illetve vannak a korábbi állami gazdaságok, amik általában szintén ZRT-k kialakultak, és amiket szintén aztán ugye kalandos úton privatizáltak, és továbbadtak egymásnak. És hát ezeknek a tulajdonosai nagyon megoszlanak, ugye van egyrészt, amikor a korábbi TSZ elnök, illetve a TSZ gazdasági vezetőjéből lettek tulajdonosok, és van, amikor teljesen külső befektetők érkeznek, hát a legismertebb az nyilván a változó, hogy épp ő a leggazdagabb magyar, vagy a második leggazdagabb, de ugye az OTP vezér és családja, meg hát ugye ilyen NER közeli oligarchák között is szép számmal találunk ilyeneket, de találunk ilyeneket, akik korábban, vagy akár most is a baloldalhoz kötődtek, vagy már akár a 80-as években elkezdték a gazdálkodást, és akkor ezek között is, bár ez megint egy kisebb csoport, találunk olyanokat, akik a 80-as évek közepén döntöttek úgy, hogy igazi a szó szociológiai értelembe vett háztáit kezdenek, és abból építettek olyan gazdaságot, ami akár Közép-Európában is kiemelkedően nagynak tűnhet.
De talán nem ők a leghangsúlyosabbak.
Hát nem ezek a legnagyobb csoportok, de vannak ilyenek, tehát azért ilyenekből is találnánk. És olyat, aki egy teljes vertikumot épített föl, tehát a szántóföldi, vagy tehát a növénytermesztéstől az állattenyésztésen, hát az élelmiszeriparig eljusson, olyanból sokkal kevesebb van. De egyébként valamilyen számomra nehezen értelmezhető okból ilyen kicsi, szerintem, ha egy átlag embert megkérdeznénk, ilyen háztáji, például hús vagy tejtermék előállítónak gondolnánk, ezek valójában kifejezetten nagyok. Valószínűleg szinte minden megyében van egy fél tucat olyan gazdaság, ami 500 körüli szarvasmarhát tart, és van egy kicsi tejfeldolgozó üzeme, amit a környék beterít. Nem listáztam végig őket sohasem, de ezek azok, akik egyébként általában már még nem jutnak be a nagy ABC-kbe, vagy szupermarketekbe, de ilyen kisboltokban, meg piacokon, meg a saját hálózataikon keresztül terítenek, és kicsinek tűnnek, de valójában egyébként egyáltalán nem kicsik abban az értelemben, ahogy azt elképzeljük egy ilyen idilli vidékképe, ahol a paraszbácsinak van 5 tehene, vagy ahogy egy osztrák kirándulás után elképzeljük, hogy ott van 20 tehén az istálóban.
Ez az a méret, amiből gazdaságosan meg lehet élni.
De közben nem teljesen igaz ez, mert ezek még mindig a nagyon nagyok. Ezeket, hogyha a saját csoportosításom szerint mindenképpen nagyon nagynak tekintem, és akkor ezen kívül vannak ezek a közepes gazdálkodók, akiket egyébként szerintem érdemes kétfelé választani. Vannak ezek a konvencionális gazdáságok, de nem abban az értelemben, mert a konvencionális szót egyébként a hagyományos gazdaságra szokták használni, szemben az ökológiai gazdálkodása. Tehát azok az ilyen 50 és mondjuk 300 hektár közötti gazdaságok, amelyekben általában egy fű a gazda, ő csinál majdnem mindent, esetleg mindenki örül, hogyha tovább tudja adni ezt, amit fölépített, tehát akkor valamit családtagot bevon. A feleség általában az adminisztratív munkába segít, ugye erről pont te írtál még annak idején, Gazda feleségek címmel. És ebből is meg lehet élni, de ez egy sokkal bizonytalanabb dolog, meg ugye azt szoktam mindig elmondani, hogy sokkal kevesebb forrás áll rendelkezésre. Ők, hát ma már ez nem igaz, mert ugye ahhoz már, akkor már mint 60 év fölötti kéne legyenek, de ezek azok, akik a TS másodvonalában voltak, és elkezdtek valamit csinálni, vagy a széthullott TS-ből kiszedtek valamit, hogy ne halljanak éhen. Vagy, mit tudom én, úgy esett szét a TS, hogy 5-10 ilyen kisebb gazdaságra. És akkor ezeknek hagyományosan a 80-as évek tudása volt meg, amit valamilyen irányba lehet, hogy fejlesztettek, de általában nem volt meg az a lehetőségük, hogy értsenek a növényvédelemhez, az állattenyésztéshez, ehhez, ahhoz, amahoz, hanem egy valamihez értettek. Nagyon nagy részük egyébként valamilyen gépészképzettséggel is rendelkezett, mert örökké ilyen levedlet gépeket kellett használni, amiket mindig javítgatni kellett.
Vagy gépészek voltak a TS-ben.
Igen, vagy gépészek voltak egyenesen a TS-ben, de ebből egyébként meg lehet élni. Tehát amikor ezeket, tehát ezt nagyon sokszor hallottam vissza, amikor az eredményeimet először mutattam be, mert alapvetően ilyen rossz helyzetűnek tűnnek, hogyha egy ilyen jól menő ZRT-vel hasonlítjuk össze. A másik nagy nehézségük az, hogy általában ők a magánpiacról bérelgetnek földeket, és ott sokkal rosszabb feltételek vannak, mint hogyha a Nemzeti Földalaptól, vagy most nem tudom pont mi a nevük, kell, lehet bérelni 20 évre.
Nekem most két téma is eszembe jutott. Egyrészt a földnagyság, tehát hogy itt beszéltünk ezekről a közepesekről, akiknek már élhető gazdasági méretük van, de mekkorák a legnagyobbak, meg mekkora a földkoncentráció, ugye ez egy mindig egy ilyen központi kérdés. Aztán majd felteszem a másik kérdésemet is.
Ha blikfangosan akar az ember fogalmazni, akkor mindig azt mondja, hogy most a legnagyobb gazdaságok kezében olyan méretű földek vannak, és ez nem azt jelenti, hogy egyetlen cég vagy egyetlen személy nevén van, hanem ezek általában ilyen cégcsoportok vagy együttműködő gazdaságok, amiről nem álmodott a két világháború között az Eszterházy vagy a Festetit család se, akiknek a legnagyobb birtokaik voltak. Hogyha a pőre statisztikákat nézzük, amiket egyébként amúgy pont Kovács Imre szeret előállítani, vagy szokott előállítani rendszeresen a támogatási adatokból, amikhez mind nehezebb hozzájutni feldolgozható formában, de azért még mindig, mert hogy ezek EU-s támogatások, és az EU az transzparensebben működik, mint a magyar állam. Szóval a nyers számokból nem látszik az a fajta koncentráció, ami viszont teljesen jól tapintható. Ez nem föltétlen a föld tulajdonlás, hanem a föld használatra vonatkozó koncentráció. És ez az érdekes, hogy pont szerintem a héten hangzott el ezzel kapcsolatban talán hír, vagy valami szakmai szervezet álláspontja, ami még további koncentrációt látna kívánatosnak.
És akkor itt jön a másik kérdés, ami szintén már felmerülhet abból, amit eddig elmondtál, ez az öröklésnek a kérdése. Főleg ezek mellett, a koncentrációs viszonyok mellett. Mennyire éri meg a fiataloknak folytatni, vagy egyáltalán új belépőként megjelenni a mezőgazdaságban? Tehát, hogy ez hogy zajlik most Magyarországon, vagy általában Európában, mert azt tudom, hogy ez egy fontos kérdés.
Szerintem az, hogy megérjem a Magyarországon mezőgazdasággal foglalkozni, arra elég egyértelmű választ ad az, hogy gyakorlatilag nem lehet földhöz jutni. És nem azért nem lehet földhöz jutni, mert Magyarországon egyébként szerintem nem ostoba módon bizonyos, teszem, egy hektár fölötti föld vásárlását azt mezőgazdasági végzettséghez kötik, ami egyébként egy formalitás, hiszen egy aranykalászos gazdaképesítést kell szerezni, amit pár hónap alatt meg lehet szerezni, és nem egy megugorhatatlan feladat. Konkrétan tudom, hogyha valakinek csak ezen múlik, akkor biztos, hogy fog tudni ilyet szerezni. Tehát, hogy ez nem probléma, és szerintem egyébként ez egyáltalán nem baj, hogyha ez az elv érvényesül, hogy így biztosítható legyen, hogy a föld azé legyen, aki megműveli. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon persze ez nem érvényesül, ez az elv, mert nem. És hát egyszerűen az a helyzet, hogy ma olyan struktúrában működik a magyar mezőgazdaság, egyébként egy borzasztóan egyszerű, azt szokták mondani, hogy egy gabona, olajos magvak, fehérje, növények termelése zajlik, Ami, én emlékszem, hogy már 10 évvel ezelőtt is azt mondták közepes gazdálkodók, hogy aki egy kicsit is ért ahhoz, amit csinál, az plusz nullába kihozza magát az EU-s támogatások nélkül, és ezt közepesek mondták, a nagyoknak még ugye nyereségesebb a tevékenysége, tehát a földalapú támogatások az már mind ilyen bónusz kifizetés. Egyébként ugye elég sok vita is van erről, hogy ez mennyire fenntartható ez a rendszer. Lábjegyzett nyugat-európai országokban egyáltalán nem tartják ezt már így fent, és nagyon sok plusz támogatást lehet kapni azért, hogyha valaki a termelésen kívül más szempontokat is érvényesít a gazdálkodása során. Erre nagyon ritkán nyitottak egyébként a magyar gazdák, tehát nyilván tudunk sorolni egyedi kivételeket, de nem ez a tipikus. De miután ilyen nagyon magasak a támogatások, alapvetően a természeti körülmények még mindig az ország nagy részén nagyon megfelelőek, a piacok nagyon jók, ráadásul előbb-utóbb megvédi a kormány a bezúduló dömping termékektől a gazdákat, ezért nem lehet földhöz jutni, tehát ez a legáltalánosabb tapasztalat gyakorlatilag bármelyik részén járva az országnak, és mindenért lehajolnak. Anekdotikus tapasztalat, de egy osztatlan közös tulajdon parányi részéért is lehajol az amúgy több ezer hektáron gazdálkodó ZRT, mert az is egy plusz elem. Úgyhogy a belépés, igen, hogyha erre gondolunk, a belépés az nagyon nehéz. Tehát a kutatásból az jött ki, hogy nagyon komoly tőke kell hozzá, és az sem elegendő. Valószínűleg úgy lehet belépni, és egyébként itt vissza tudunk kapcsolni egy kicsit a tipológiához, hogy a közepes gazdáknak van egy olyan csoportja, nem lehet azt mondani, hogy nagyon nagy számú csoport lenne, akik valami különleges termék, vagy különleges módon előállított termék, kell foglalkoznak, és akkor itt mindenféle olyan munkaintenzív, de kis területen végezhető mezőgazdasági termelésre gondolhatunk, a méhészettől, a kecsketartáson keresztül, a biogazdálkodáson, vagy hajtatott zöldségen keresztül, ami munkaintenzív, nem ritkán egyébként nagyon tőkeintenzív is, tehát mondjuk ugye a hajtatott zöldség az egy pont most tanultuk, hogy iszonyú befektetést igényel, de legalább föld nem kell hozzá, és pénzt azt még valahogy lehet szerezni.
De akkor azt azért kimondhatjuk, hogy viszonylag szűk rétegről van szó. Új belépők nem várhatóak, tehát hogy ez az a kör, ez a mezőgazdaságból élők, vagy földből élők köre, ez nem egy táguló világ. Tehát, hogy van egy szűk csoport, aki ezzel foglalkozik, szerintem ezt elég jól körüljártuk.
Igen, nagyon kicsi.
Viszont
csoport.
Mások is termelnek, és te elég sokat foglalkozol azzal, hogy kik termelnek még önellátásra saját élelmiszert, és hogy igazából van is egy mutató, ami szerintem nagyon érdekes és izgalmas, ez az agrárérintettség. Én ezzel sokkal kevesebbet foglalkoztam, tehát erről is mesélj egy kicsit. Ami ugye összeköti azzal a kérdéskör, hogy akik termelnek, azok valamilyen módon érintettek, de kik ezek az érintettek, akik valamilyen módon kötődnek a mezőgazdasághoz?
Az agrárérintettség mutatót, amikor elkezdtünk tanakodni ezen a fogalmon, akkor azért találtuk ki, mert szerettük volna megérteni, hogy miért olyan fontos egyébként az EU-s meg a magyar politikában is egy olyan csoport, ami valójában az egész nemzetgazdaságban egy számjegyű százalékot tesz ki, a foglalkoztatottak között is egy számjegyű százalékot, és folyamatosan csökkenő százalékot jelentenek. Tehát úgy tűnik, hogy itt van egy olyan ágazat, aminek a jelentősége egyre csekélyebb, és egy mindenféle szempontból, és mégis nem, hogy az Európai Unió költségvetésének a felét erre költjük el, mert jó, hát Brüsszel messze van, de mindig fontos. Tehát a blokkádot csinálnak a gazdák, és akkor mindenki hanyat esik, és egyáltalán, hogyha a gazdáknak valami baj van, azt mindenki rögtön a szívére veszi. Ez egy olyan mutató volt, amivel próbáltuk megragadni ezt a jelenséget még itt a vidéki díl, meg vidék nosztalgián kívül, és igazából az van benne, ami szerintem egyébként látszik, tehát hogy ez valóban a közvetlen agrárágazat, ez nagyon szűknek tűnik, de egy csomó szolgáltatás kapcsolódik hozzá, meg egy csomó munkahely kapcsolódik az agráriumhoz, még úgy is, hogy valójában sokkal több is kapcsolódhatna akkor, hogyha nem nagyon nagy gazdaságok lennének, hanem sok-sok közepes. És az agrárérintettség mutató ezt pedig megpróbálja így sokkal egzaktabb módon megfogni, és külön csoportosítottuk azokat, akik nagyon-nagyon erősen kötődnek az agráriumhoz, földbirtoklás révén, végzettségük révén, munkahelyük révén, és így tovább azoktól, akik családilag kötődnek az agráriumhoz, egészen addig, hogy egyáltalán nem kötődnek az agráriumhoz, és ez alapján is próbáltuk megérteni a viszonyulást a vidékhez, nem csak a mezőgazdasághoz. Ugye itt az a különbség, hogy kifejezetten a mezőgazdasághoz való kötődést nézzük, és nem az, hogy valaki vidéki vagy sem.
De az, hogy valaki termele valamit, az ennek a mutatónak egy fontos eleme.
Igen, és akkor ha valaki termele valamit, ez ott megint nagyon jó kérdés, mert az eladásra termelők, amikor ezt legelőször mértük 2005-ben, akkor mégis mondok egy számot, ez 9% volt, ami egyébként a maihoz képest iszonyú magas, mert most ez ilyen 3% körül van egy lakossági mintán, ami a 3% az ismerve az mi átlagos adatfelvételünk hibahatárát, ez a 0 és a 6 között van valahol, tehát hogy nagyon-nagyon visszaesett a termeléssel foglalkozóknak az aránya. Akkor még annak idején 30-valahány% volt azoknak a száma, akik azt mondták, hogy valamit maguk számára termelnek. És ez az arány, ez most lent már ilyen 1/5 körülre, tehát hogy azok, akik így valamit termelnek maguknak, az nagyon alacsony.
És most ez én fel is eltekint... húzza az agrári.
De ez igen, ezeket valamennyire az agrári, vagy a mezőgazdasághoz kapcsolódónak tekintjük. Nyilván ezek egyébként abszolút nem jelentenek olyan embereket, akik mezőgazdaságból élnek meg, mert megint, hogyha megnézzük, hogy ez mekkora bevételt jelent valóságosan, akkor kiderül, hogy ezek az ilyen típusú termelőknek általában nem a bevétel a fontos, hanem valami teljesen más, és akkor ez itt egy tök izgalmas kérdés, hogy ezzel miért foglalkoznak. Csak hogy nagyon világos legyen, vannak a termelők, akik ebből élnek, ez egy nagyon kevés ember, tehát ez még vidéken is simán lehet, hogy gyakorlatilag az egész faluban nincs egy nagy olyan klasszikus gazda, akinek egy árutermelő gazdasága lenne. És egyébként persze most már egy lábjegyzetbe olyanból is egyre kevesebben, aki magának termel valamit, de egyébként meg közben megjelentek városi emberek is. És persze most azt mondom, hogy megjelentek, de hogyha valaki visszagondol egy kicsit a 80-as évekre, amikor nagyon klasszikus volt ez a weekend, hogy volt egy telek, ahol akár egészen komolyan foglalkoztak zöldség- meg gyümölcstermesztéssel. Ez is most már átalakult, tehát ezt leírják mások, hogy hogyan tűntek el a gyümölcsfák ezekről a hétvégi telkekről, és vette át a tuja meg a nyírt pázsita a helyét ezeknek a kultúráknak.
És most hogy fordul vissza?
És egyébként visszafordul, és az, amit most megint látszik, ugye viszonylag gyakran volt lehetőségünk az elmúlt 15 évben ennek ezt nézni, és idézőjelben olyan szerencsénk volt, hogy a világban sok fordulat történt, tehát ha valaki visszagondol, legalább két nagyobb válság volt, és mindig a válságok idején jól lehet látni, hogy egy kicsit népszerűbb lesz a termelés. Sőt, hogyha egyébként az ilyen mostani divatos módszereket használjuk, tehát hogyha kereső szavakkal rákeresünk, akkor ugyanúgy, ahogy a COVID idején azt hiszem az élesztőre, vagy a kenyérsütésre hirtelen mindenki rákeresett, ezekre az ilyen kertészkedős kifejezéseknek is látszik ez a hullámzása. És egyébként, amit most is megélünk, nagyon fölmennek az élelmiszerárak, akkor gyarapodik is azoknak a száma, akik ezzel hajlandók foglalkozni. De látni kell egyébként, hogy ez valójában nagyon rétegzett, és ellentétben legalábbis azzal, amit az emberek várnának, kifejezetten középosztály, vagy legalábbis jövedelem szempontjából a középen elhelyezkedők számára vonzó, és nyitott ez a pálya. Én inkább azt mondom egyébként, hogy nyitott, nem vonzás kérdése, és erre egyébként szerintem elég egyszerű magyarázat van. Valójában a legszegényebbeknek nincs ahol termelni, és hogyha ehhez még hozzáveszünk azt, a szintén közelmúltban sajtóban is megjelent információt, hogy azt hiszem, hogy a vagyoni eloszlását tekintve a társadalomnak a legalsó decilisben élőknek negatív a vagyona, azaz tartozásaik vannak, és végig gondoljuk, hogy nem, hogy nincsen esetleg egy ingatlan se, hogy termelnének, de ugye a termelés, ez egy csomó minden kell az elején. ásókapa, gerebje,
vetőmag.
És vetőmag. Szóval, hogy ebbe beruházni is kell az elején, és egyébként elfeledkezünk róla, hogy valami minimális tudásra is szükség van. Tehát vagy meg kell tanulni az szüleinktől, hogy mikor, mit és hova, vagy valaki kell, aki segít, és egyébként az, amit a szüleink tudtak, az nagyon jó, de nem biztos, hogy most is lehet használni, mert megváltozott a környezet.
És akkor itt szerintem most bejön egy új téma, ha már középosztályról, meg az ő termelésükről beszélünk, akkor így a kis termeléshez, vagy a önellátásra való termeléshez nagyon erősen kötődik egy fogalom tudományosan mindenképpen, ez pedig a fenntarthatóság és környezettudatosság, és ezzel is foglalkozol, ennek a megértésével, mérésével, meg a magyar helyzettel egyáltalán, hogy tényleg összekapcsolódik a fenntarthatóság, környezettudatosság, és az, hogy valaki termel magának élelmiszert?
Minél inkább összekapcsolódik valakinek a fejében a környezettudatosság és a fenntarthatóság, annál valószínűbb, hogy számára a termelés eredménye az kevésbé fontos. Ezek, most nyilvánvalóan lehetne erre is nagy mintás adatfelvételt csinálni, kifejezetten a termelőkre, ilyen nincsen, csak elég nagy számú interjú, és abból világosan látszik, hogy az, amit a köznépháztáinak hív, tehát ez a ház körüli saját célra termelésben, aki úgy tart állatot, termel zöldséget, gyümölcsöt, hogy abból arra számítanak a hozamára, az abban a pillanatban, hogy szembesül a kártevő kórokozók megjelenésével, akkor a saját tudása, vagy a gazdabolt szaktanácsadójának a instrukciói szerint vegyszerekhez fog nyúlni. És ez annak ellenére így van, hogy azt mondja, hogy ő azért termel, mert az egészségesebb és környezetbarátabb akár, és nem akarja magát megmérgezni. És a másik ellenpont egy kicsit, mondjuk a klasszikus közösségi kertbe termelő ember, aki nem nyúl ezekhez a szerekhez, de úgy áll a termeléshez egyébként hozzá, hogy persze, hát most elárasztott minket a cukkin, és cukkinit eszünk cukkinivel, mert azt terem, de ha nem terem, akkor elmegy a spárba, és megveszi, és kész. És nagyon érdekes, hogy mennyire külön válik ez. Szóval azért az látszik, hogy amikor konkrétan egy almintán megkérdezzük azokat, akik termelnek maguknak, hogy milyen szempontjaik vannak, akkor nem ezek szerint válik ez külön, hogy fenntartható-e vagy nem fenntartható, hanem így valahogy individuális meg kollektív értékek jelennek meg külön-külön, mert ugye ezt szoktuk kérdezni, hogy fenntarthatóság fontos-e, vagy a hagyományok, meg a különböző kötelezettségek is egyébként, az individuális értékek szoktak megjelenni, és az életmódelemek ebben. Tehát ez szerintem nagyon fontos.
Már nagyon fogy az időnk, így figyelem az órát közben, de egy dologról még mindenképpen, és már ezt említetted itt, és a közösségi kertek kapcsán, hogy a városban is termelnek, tehát hogy erről is beszélgessünk egy kicsit, a városi termelésről, élelmiszertermelésről, tehát hogy ez miben más, egy kicsit már ezt el is kezdted ezzel a talán környezettudatosabbak azok, akik a városi kertekben termelnek, bár nem tudom, illetve, hogy viszonylag sokan termelnek élelmiszert, még a közösségi kerteken kívül is, a városi terekben is. Tehát így van vidék a városban, így is fogalmazhatunk.
Ugye a városi termelésnek mondjuk, hogy két nagy formája van, az egyik az, amikor bejön a weekend a városba, mondjuk így, tehát, hogy amikor, ami egyébként tök gyakori idézőjelbe, szóval, hogy a balkonfűszer kerten túl is egyébként nagyon sokfelé látni gyümölcsfákat, akár tudatosan, akár nem tudatosan, és mindenféle zöldségnövényeket ládában. És ami meg így az egészen nagyon városi és környezetbe be tud türemkedni, ezek a közösségi kertek, amik egyébként alapvetően tényleg képesek nagyon brutális mennyiséget előállítani egy rövid szakaszában az évnek, De a szakirodalom is mondja meg egyébként, mindig ezt köszön vissza, hogy alapvetően ezek ilyen életmód és közösségre fókuszáló kezdeményezések, és ez is a céljuk. Egyébként meg nyilván így lazítja azt a rohanó városi közeget, amibe belekerülnek. Tehát, hogy ott hogy ezek az emberek akkor önkéntelenül elkezdenek beszélgetni, ugye eleve van egy közös témájuk, és ez az, ami leköti őket, és akkor itt persze van egy nagyon erős közösségi kontroll is, tehát nyilván ott a szabályokban általában benne van, hogy milyen szereket szabad használni, és látják is egymást, és eszükbe se jut, tehát ezért ez így mindenképp fenntarthatóbb. De a mezőgazdasági termelés szempontjából valószínűleg ennek nagyon csekély a jelentőség, vagy az élelmiszerellátás szempontjából.
Ez sokkal inkább közösségi dolog.
Igen, tehát ez egy ilyen közösségépítés, megmondom, egy ilyen életforma, és általában van egy nagyon erős nosztalgia ellen benne.
Ami már egy kicsit más téma.
Elvezet a másik szép vidék sztereotípiához, igen. De hát szerintem ez rendben van.
De sajnos lejárt az adásidőd, de szerintem nagyon jót beszélgettünk, meg azért sikerült körbejárni ezt a termelés kérdését. Úgyhogy én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül, többek közt az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.